a Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Ez volt a Millás reggeli viszont hallásra, mert hogy olyan hosszúra sikeredett az ismétlés, hogy többen befonták a szemöldöküket. Köztük volt Kántor Endre műsorvezető társam, aki pénteken
és
nem sejtette,
András,
hogy az inflációs jelentés nem lehet 25 perc alatt megbeszélni.
Igen, sajnos, azt nem sejtettem, sajnos. De itt nem tudjuk elindítani időben a rendes adást, úgyhogy ez már azt jelenti, hogy deficittel indulunk.
Hát le kell dolgozni a deficitet, nincs igen. Más megoldás.
Igen, ilyenkor nem tudunk dolgozni, amikor egész éjszaka ünneplés van, meg minden.
Hát, mert úgy, bevetted te is a szlogent, hogy az éjszaka soha
hát
nem érhet
erre
be véget.
Kellett. Úgyhogy a fajnabb szívinfarktus kaptunk.
Hát jó, jelen pillanatban számításaim szerint 173 éves vagyok. Annyit öregedtem.
A legvégén.
Képzeld el, hogy az ugye? Első mérkőzés volt az Euro 2024-es sporteseményen, amit elejétől a végéig megtekint. Tettem.
Na, én meg gyakorlatilag alig hagytam ki meccset, csak ami tényleg olyan volt már, hogy
a
itt
legjobb,
a mindegy.
Akkor is a belgák meccse volt előtte.
Azért figyelj, az, hogy ezek a srácok olyan brutálisan volt, futottak, igen, hogy úgy nézett ki a Lukaku is, mint hogyha megfürdötték igen. Volna
és
teljesen.
És az, hogy azt leízott, a szerencsétlennel gólt akarnak rugatni az Európa bajnokságon, és elveszik, én már nem tudom hányadik gólját veszik el. Figyelj, ezt nem lehetne? Ezt a
videóbírót?
Igen, mert hogy figyelj, most érdekes aki dolog. Sportol, igen. Az biztos tudja, hogy ahogy lendületet állsz egy helybe, és lendületet veszel, hogy elinduljál. Uh-huh. És egy vonalba állsz egy másik sportolóval.
Hát igen, az nagyon,
és
az nagyon necces,
előbb veszel lendületet, mert gyorsabbak a reflexeid, és így mert a múltkor láttam egy ilyen, tudod, ezt így megcsinálják ilyen infografikában, ilyen falszerű, ilyen kötfal van, és a Lukakunak kilógott az a válla, amivel indult, meg a kéz ujjainak öt kéz ujjából négy.
De a kéz az nem számít.
Hát de, hogy így belelógott így. Igen. És akkor mondták, hogy hát ez lesz volt. Hát mondom, igen. Na, ne viccelj.
Igen. Hát elég sok érdekesség van.
És ami másik még összezavar, hogy most hány cseréje van a csapatoknak? Mit én azt hittem, hármat lehet
nem,
cserélni.
Nem, legalább öt van. Én már és nem ki is az tudom, a fószer, aki állandóan valami változtatás van.
Igen, és ki az a fószer, aki zászlóval rohangál?
Melyik? Attól függ, milyen zászlóval van, amit nem mutatnak nekünk, csak a helyszínen lehet látni. Na ők igen. Az ilyen különböző lobbisták és influencerek és valamit, akit el akarnak érni, de az más. Ugye ő nem a hivatalos
igen.
UEFA csapat igen. Része.
És teljesen ki vagyok akadva, vagy állandóan a Hublotot akarják becserélni.
Hát azt, ezzel szegény fiamat is ezzel nyírom ki, igen. Most már jó pár éve, és megkérdezte tőlem, hogy ezt tényleg, neked stand-uposnak kéne menned, mondta ő, de azt mondta, hogy de olyan, ahol nagyon rossz vicceket mesélnek, és hogy a Hublotot mindig le akarják cserélni, ez már minimum 10 éve visszatérő, borzasztó.
Foci a Millás reggeliben, na ilyen se volt még. Igen.
Van, lesz más is,
megkérdezte,
kérem szépen.
Megkérdezte valaki, hogy a partjelzőre gondolok. Igen, átjött az irónia, nagyszerű. Örülök neki. Ötöt lehet cserélni 3 játék megszakítással.
Ötöt, igen.
Na, ezt is megtudtam. De jó, hogy vagytok, drága kollégák, mert így nem halok meg teljesen hülyén. Na, az üzenet halmazból rájöttem, hogy nem mondtam el telefonszámunkat. 0636-os 98-0 98-0, ide lehet üzeneteket írni a stábnak. Például Gézu hajkuját idézném az üzenő felunkról. Van pillanat, amikor az idő megáll, ott kell maradni. Ezt mondta Gézu. Aztán
de
már
volt
csak...
foci, múltkor is beszéltünk már róla egyébként. Nyilvánvalóan, hogyha egy Európa bajnokság van, akkor beszélünk, meg világbajnokság is van. Pont most a német IFO gazdaságkutató intézetnek a vezetője nyilatkozott arról, hogy milyen hatása lesz ez ennek az egésznek a német gazdaságra, és azt mondta, hogy vaj lenne, de nem lesz. Hiszen igaz, hogy nagyon sok befoglalás van, meg szállodai szoba, meg egy ott töltött éjszaka, meg ott költenek, meg minden, viszont olyan szinten felmennek ilyenkor a szállodai szobárak, hogy a normál turizmus az meg lecsökken. Tehát az a hatás kioltja egymást, úgyhogy nincsen plusz számottevő érezhető hatás.
És sörben nem lehet ezt visszahozni, ezt a veszteséget?
Nem, mert ugye a normál turisták is ott iszogatnának, és nem iszogatnak, úgyhogy ennyi.
Igen. Aztán kérem szépen, már csak az újpesti lehajtónál található egy kis sávelhúzás az M3-as bevezető, remélhetőleg ez az utolsó etap, a forgalom hétfőhöz méltó, a menet idő.
M3 befelé már dugul,
de
igen.
De hát ezt mondta a D-kartárs, hogy 23 perc a menetidő, de közben meg már dugul is. Tehát,
és
hogy...
közben az M7-es is, ugye, akik ma reggel jönnek vissza, ezt lehetett abszolút érezni ugye a Balatonról, úgyhogy igen, arra biztosan lehet számítani,
Endre,
hogy lesz.
A hublotra jött, még nem sejtette Szőke kapitány, hogy rossz viccek reggele lesz. Hogy hívják azt a lovat, aki szisztematikus lépésekben valósítja meg önmagát? Maslow.
Igen, de Egyiptom mi ez a ló, nem? Mert hogy neki van a piramisa.
Igen. Igen, ezen még lehetett volna dolgozni. Na, Isten éltesse az Ivánokat,
ja,
szeretettel,
hát
nevük napja
volt. Nem gyújtottunk tüzet? Dehogy nem gyújtottunk tüzet. Akkor a tüz, dehogy is, hát a meccset néztem.
Ja,
hát az volt elmarad. A tűz, az volt a tűzi játék. Még utána kellett volna tüzet rakni, ugrándozni, és tudod, hogy el kell purcantanod magad, amikor átugrod a tüzet. Az a régi pásztor
szokás. Hát az a veszélyesebb.
Az veszélyes, de az a fontos. Igen. Tehát az... Na jó, akkor ez tegnap este volt.
Na, a szülinaposok, akiket Isten éltessen, mert ugye június 24-e van a Millás reggeliben is, nem árt, tudják, hogy az egyik első világtalálkozó dátumán születek. 1148-ban ugyanis figyelem, Akkóban a második keresztes hadjárat vezérei, a lovagrendek nagymesterei és a kisázsiai keresztes államok uralkodóinak részvételével sor került a középkor egyik legnagyobb csúcs találkozója.
Az volt az akkori G7.
Igen, Akkóban az akkori G7.
Az akkói G7 csúcs, az kemény menet volt, ott megbeszélték, leosztották.
Nyilván azt mondták, hogy mit kezdjünk a szaracénokkal.
Igen, így van.
Elvtársak.
És ez nem szitkozódás volt, igen, hanem ezt egy népcsoportra értették. És azt is megbeszélték, hogy hogy váltják a templomos váltót, az most hogy működik, az igen, mennyire inflálódott el, vagy mennyire nem, úgyhogy izgi volt.
Aztán, hát kérem szépen, mi a helyzet még, akkor a Solferinói ütközetet.
Na, ezt azt külön ki akartam emelni. Lehet, hogy lesz időnk a műsorban, és akkor beszélgethetsz.
Az osztrákok vereséget szenvedtek a szárd piemonti francia egyesült haderőtől. Hát tulajdonképpen ennek az lett a következménye, hogy az észak-itáliai osztrák hegemónia megszűnt, mert csatát vesztettünk Solferinónál. Hát akkor már az osztrák hadsereg az nem volt az a hadsereg, ami mondjuk 48-ban diadalmaskodott, úgyhogy de volt magyar érintettsége egyébként, mert hogy Benedek Lajos altábornagy volt az egyik vezetője az osztrák seregeknek, és ott volt Franz von Schlick rovassági tábornok, akit ugye ismerhetünk az 1848-as csatákból is, úgyhogy egy nagyon érdekes ütközet volt ez.
1883-ban ezen a napon Treffort Ágoston, akkori vallás és közoktatásügyi miniszter felavatta a Budapesti Technológiai Iparmúzeumot. Ez 1883 volt, azért ez egész érdekes, amelynek szakkönyvtárából lett később az OMIK, az Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár. És hát ugye a klímaváltozásnak a fantasztikus mi voltára hívja fel a figyelmet az a szép három dolog, amikor 2002-ben először megdőlt a budapesti hőmérsékleti rekord, 35,2 fokot mértek akkor Újpesten, 2002-ben később Békés Csabán 38,4 fokot, hát ugyanaz nap, csak Békés Csabán 38,4 fokot, 2016-ban pedig bár Budapesten is emelkedett, és majdnem 36 fokot mértek, nyilván ez szépen lassan. És ugye sűrűsödik az egyre több forró nap, ahogy megyünk és nézünk végig az idősoron.
Aztán a születésnaposaink, 1890. június 24-én Baktai Ervin. Festőművész, művészettörténész, asztrológus, író, fordító, ázsiai utazó, orientalista. Nekem mégsem ezért emlékezetes, hanem azért, mert hogy a magyarországi indián hagyományőrzés alapjait ő tette le, és ez a hagyomány egyébként máig él. Én tudom, hogy hol, de nem szabad elárulnom.
Hát ketté szakadt a dolog, az egyik fele ment a Szentendrei szigetre, a másik meg ment oda a Bakonyba.
Nem. Az nem egymástól független.
Tényleg?
Teljesen.
Pedig
nem
az is baktai sztori volt.
Nem. A Bakonyi nem. Az Cseh Tamás találmánya.
Ja, a Bakonyi az Cseh Tamás találmánya?
Maguktól
akkor
kitalálták.
Csak a Szentendrei volt a baktai?
Igen.
Pocs,
igen.
Nem is Pocsmegyer, hanem Kisoroszi.
Igen. Uh-huh. Én tudom, hol van a tábor, de tényleg titkos, nem árulhatom el.
Kisorosziban?
Igen.
Ja, hát ezt én is tudom. Hát oda mész, van egy emléktábla, meg minden.
Nem, ott van.
Ja.
Na mindegy, az csak egy emléktábla.
A sziget csúcson van?
Nem.
De ott van. Fogadjunk.
Nem.
Ott én láttam sátrakat, meg ilyen indiánokat.
Csak hát az ilyen... biztos nem az volt.
Hát, az hogy is mondjam, már úgy asszimilálódtak.
Ja, beolvadtak a fehér kultúrába. Na mindegy, 1950... Ja, és izé, megkérdezték, van-e tolleladó? És ez nem azért, mert hogy a fejdíszükbe kellett, értelek?
Nem, azok nyári indiánok voltak ott. Valaki ott felveri a sátrat a szigetcsúcson, bár most ezzel nem járt jó szerintem az árvíznél, és ott volt egész nyáron.
Hogy tipi lehess. Volt ott?
Nem tipi.
Hát akkor
hanem
nem
az
tipikusnak mondható indiánokról.
Híres nagy indián üzletnek az egyik márkája, az egy másik indián, csak nem mondom ki, mert az már márka, de igen. Az egy ilyen dél-amerikai indián törzs sátra volt.
Tolcsai László Kossuth Díjas magyar zeneszerzőnek is jó egészséget kívánunk születésnapja alkalmában, lévén 1950-ben született június 24-én, aztán
Richard
Rammstein,
Kruspe, német zenész.
A Rammstein lesz?
Nem.
Hát de legyen. Nem lesz?
Nem.
Hát te tudod, majd a Rammstein rajongókkal meg elszámolsz.
Jó van.
1987-ben viszont Lionel Messi, vagy Lionel?
Lionel.
Lionel Messi, argentin válogatott labdarúgó, amikor kinézte magának azt a holland gyereket a VB-n, és így a kötelező meccsvégi interjún kiszólt neki, azt körülbelül 3815-ször néztem meg, hogy mit nézel, hülye gyerek, he? Mit nézel? Teljesen ki volt akadva. A hollandokra. Nem tudom, hogy jogosan, de nyilván ő másképp látta.
Hát, nyilván, amikor belülről... olyan szinten fel vagy pörögve, akkor egy kicsit azért vissza kell venni.
Pedig ugye a Messi az maga egy butha, a labdarúgás buthája. Rúgják, vágják, igen. Minden, nem szól soha semmit. Ezen annyira felhúzta magát, hogy muszáj volt kiszólni a kamerából. Na, nyomjuk rá a play gombra, hát ha te megtalálod, és akkor...
Hát ez a gyerek, aki most jön,
mindenkinek, aki
most
szereti.
Jelent meg ez a lemez, ennek a nem olajipari cég, de ez a neve a zenekarnak. Jared Mancuso zenekaráról van szó, és ő egyébként Rammsteinon szocializálódott. Én azt gondolom, hogy egy igazán szép, és most már tényleg lehet mondani, hogy vakációbéli hétfő reggelt 24-én, máshogy szerintem nem érdemes elkezdeni.
A magabiztos betegnek több az esélye a műtőben. És a magabiztos sebésznek is.
Millás reggeli.
Na nézzük, mit írnak a lapok. Hát több minden van, még
hát
teljesítmény.
Portfóliót.
Mi a portfólió? Mi
hát
van?
Azért, mert kiraktad a bulgáriást, ja. És figyelj. Kérlek szépen. Románia egy jelentős gazdasági fejlődésen ment át az elmúlt 20 évben, amelynek nagyrészt a nyugati gazdasági rendszerekbe történő integrálódás volt az oka. Ezt mondta a portfóliónak Bálint Csaba, a Román Nemzeti Bank igazgató tanácsának tagja. A közgazdás szerint abban, hogy Románia a régió többi országához képest is jól teljesített, nagy szerepe volt az ország adottságainak, valamint annak, hogy a kormányzat hagyta a piac szabályait érvényesülni. Megerősítette a fejlettségi mutatókat, nem lehet készpénznek venni, és bár a román gazdaság fejlődését odahaza nem egyformán érzi, Mindenki szerint az eredményeik elvitathatatlanok, a jövő már bizonytalanabb, az organikus lassulás mellett ugyanis jelentős kockázatot jelent a költségvetés helyzete, amely azonnali beavatkozást igényel. Részletek a portfólión, a cikk címe mindent elmond. Ha 10 éve azt mondják nekem, hogy Románia utoléri Magyarországot, nehezen hiszem el.
Ja, hát most már előzött Bulgária is, mint tudjuk, és természetesen lesz szó arról, hogy mennyire rossz állapotban vannak a magyar fogyasztók. 7 óra 20 perckor az Egyensúly Intézet legfrissebb kutatásáról beszélünk, például a szegénységről. Gyorsan egy pár nagyon fontos információt. Megnyerte Toldi Péter a Himalája extrém 480 kilométeres futóversenyét. 480 kilométer, tehát az a Hell Race verseny. Ráadásul Toldi Péter nem csak hogy megnyerte, de új pályacsúcsot állított be. Ugye első helyezettként ahhoz, hogy Manaliból Leh városába eljusson, 104 óra 33 perc és 30 másodperc volt szükséges az utat magas hegyi környezetben, a Himalája vonulatainak ölelésében teljesítette. Úgyhogy a Hell Race-en egy óriási pályacsúccsal első Toldi Péter. Nagyon-nagyon nagy gratula neki.
Aztán kérlek szépen, elképesztő számok a Revoluttól. A bevételei folyamatosan növekednek, és a profit is ennek megfelelően, viszont kérem szépen, a Revolut eladna 500 millió dollár értékű részvényt, ezzel 40 milliárd dollárra növelni a cég értékét. A Morgan Stanley-vel ügyködnek közösen azon, hogy véghez vigyék a hatalmas üzletet, amely után 7 milliárd dollárra többre értékelhetik a céget, mint 3 évvel korábban. Egyébként 2022-ben 1,12 milliárd dollár volt a bevétel, 2023-ban már 2 milliárd körül lehetett, ebből a profit 350 millió dollárra rúgott. Úgyhogy nagy rendületben van a Revolut, hát vannak olyan számok, hogy már háromszor akkora, mint az OTP. Például, úgyhogy nem lehet már kis játékosnak nevezni,
hát ez biztos,
egészen
nem
biztos.
Azt mondja, hogy a melegek célkeresztbeállítása a demokrácia elleni támadás. Ez David Pressman mondta az amerikai nagykövetségen, a rezidencián, a vasárnapi családi Pride pikniken, és azt mondta, hogy azért gyűltünk össze, hogy ünnepeljük a családokat, a szabadságot és a szerelmet. Mindazokat a dolgokat, amelyeket illetően az LMBT közösség tagjainak egyre több támadást kell elviselniük. Ezen a héten 35 ország közös nyilatkozatot adott ki, amelyben komoly aggodalmukat fejezték ki az LMBTQI plusz emberek Magyarországon történő célba vétele miatt, és felszólították a kormányt, hogy számolja fel a diszkriminatív törvényeket, politikát és gyakorlatot.
Aztán eladták a Sziget Fesztivált szervező céget, cirka 600 milliárd forintért, a KKR magántőke alap a vevő, a világgazdaság kitúrta, hogy a Sziget Fesztivál mögött is álló rendezvény szervező cégről van szó, a Financial Times is megírta, a vételár 1,3 milliárd angol font, az átszámítva 600 milliárd forint lehetett a Superstruct Entertainment nevű vállalkozásért, amelynek rendezvényei mintegy 7 millió ember fordult meg. A Sziget mellett több mint 80 fesztivált szerveznek szerte Európában és Nagy-Britániában, úgyhogy két magyar fesztivál alapító és szervező, Fülöp Zoltán és Löbbenwein Norbert, korábban az Indexnek azt mondták, hogy hogyan adták át a Szigetet a most felvásárolt Superstruct nevű cégnek, amely most ugye megint csak gazdát cserélt, úgyhogy egy szép folyamat vége ez az egész. Aztán kis színes mehet a végére?
Nagyon gyorsan.
Hát a Cowboyok negyede fekete bőrű, vagy színes bőrű volt a Vadnyugaton. Köszönöm a figyelmet.
Igen, ez mint tudjuk. Maga az egész cowboy kultúra az inkább spanyol eredetű, mint amerikai. De,
igen.
De hát ez azt jelenti, hogy beleolvasztotta az a kultúra mindent, ugyanúgy, ahogy itt Magyarországon is történt.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A Tőzsdei Helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté, és a Magyar Nemzeti Bank.
A pozitív tartományban gyötrődött a Bux pénteken, 70.378 pontig jutott, ez 7%-os erősödés mindössze, de a nemzetközi hangulat nem volt jó, úgyhogy ez is megsüvegelendő teljesítmény. Kérem szépen, ilyen egysima, egyfordított volt a MOL OTP páros erősödött, az olajrészvény 0,35%-kal 2850 forintig, az OTP 0,23%-kal 17.640 forintig, viszont a másik két blue chip, a Richter Telekom párosa esegetett, 0,37%-ot a Richter 9300 forintig, a Telekom 1052 forinton zárt, ami 0,57%-os mínusznak felel meg, és az autó Wallis volt még érzékelhető forgalomban, ott viszont nem volt jó a hangulat, 1,35%-ot esett, és hát erről indulunk most. Mi volt a nemzetközi szintéren?
Hát az Nvidia befordította a tőzsdéket, mondhatjuk így, de volt egy pár komolyabb csalódás. Például kútba esett a Carlsbergnek a nagy üzlete. Ugye 4 év óta a legnagyobb egynapos esést szenvedte el a Carlsberg papírja, miután a Britvic, brit üdítőitalgyártó közölte, hogy elutasította a dán sörgyár 3 milliárd font értékű felvásárlási ajánlatát, így aztán beesett az árfolyama. Közben...
Nem ezt mondták, Tibor. Azt mondták, hogy meg kell fontolnom.
Hát,
nem ezt mondták.
Én azt olvastam, hogy elutasították a CNBC-n.
Jó, szóvic volt, csak vegyük észre.
Oké. Szóval Nvidia, tehát az történt, hogy a legnagyobb forgalmú papírként 3,2%-os mínuszt hozott össze az Nvidia. A Sirius XM Holdings viszont, mint új tag a Nasdaq-be 1% fölötti plusszal van. Az Apple 1% mínusz, aztán az Intel 1,5% plusz. Az Amazon is 1,6%-os pluszt hozott össze, csak úgy, mint az AT&T, de alapvetően voltak komoly esések. Bank of America majdnem 1,5%-on, a Palantir 6% fölött, a Marathon Digital 7% körül. Még a Cisco fért ide be a sorba, az elején 1,2%-os plusszal zárta, és hogyha a futures-öket megnézzük, akkor hát elég negatív a kép, mindenhol mínusz van az amerikai futures-ök között. Egyébként a nyersanyagpiacon az aranyára emelkedik, egy kicsit 0,3%-os pluszban van.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon nyert támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
A forintról, nem beszéltünk, a forintról,
Éjszaka,
Jézusom, mindenki egyszerre beszél, akkor én is.
Ünnepelt, tüzet gyújtott, szent ivánozott, olé-olé-olézott.
Ebből egyik se. Egyik, sajnos beszippantott a képernyő.
Tudtam.
És nagyon későn.
Binge-watching volt, hogy hívják ezeket a családokat? A Bridgertonékkal, tudom.
Igen, például. Igen.
Na, kivel tessék. Tudsz azonosulni?
Senkivel.
Én csak egyszerűen élvezem ezeket a ruhákat. Ez ilyen csajos sorozat,
nem?
Igen, igen.
Nagyon sokan szeretik. Ez egy ilyen dolog.
Na mindegy. A törpe minoritás. A forintról nem beszéltünk, 396,5 forint fölött van az euró árfolyam, és a dollár 300, majdnem 371 forintért vesztegetik. De most híreket mond Szoller Andi, ha felkelt a Bridgerton család okozta kábulakból.
Semmi gond.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csoda doktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette, ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! 7 óra 9-es perckor folytatódik a Millás reggel a Rádió Café 98.0-án Kántor Endre kommandírozása mellett.
És Mijálovics András kommandírozása mellett is.
Van nekünk egy SMS, WhatsApp és Viber számunk 0630-as 698-098-0. Jött egy jó kis közlekedési információ. Budafokon a 6-os út befelé irányú szakasza beállt. Lezárták a belső sávot egy szakaszon útfelújítás miatt, és ezen felül a BKK-tól tudjuk, hogy a Könyves Kálmán körúton is baleset van az Árpád híd felé a Mester utcánál, ott sávlezárás és torlódás is nehezíti az alla közlekedőknek az életét. És hát mi van, még valaki egy gyönyörű képet osztott meg arról, hogy a gazhagyó kertészkedésnek milyen mély barát vonulatai vannak. Csodálatos dolog ez a hatalmas gaz ezzel a rengeteg virággal, csak így tovább.
Az mély torony.
Igen. Aztán végre kicsit szellősebbek a budapesti utak, éljen a nyári szünet, jöhetnek az útfeltúrások az egyensúly helyreállítására.
Hát az meg is lesz.
Ez be is fog következni. Ez bizonyos. Aztán, hát akkor menjünk is a budapesti hírekre, mit szólsz.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Na hát kérlek szépen, a fővárosiak megszerették az ideiglenesnek szánt ülői úti zebrát, ezért végleg megmarad, közölte a BKK. Akadálymentesen és gyorsabban lehet átkelni az ülői útnak, ülői úton annak köszönhetően, hogy megmarad a határúti aluljáró felújításakor kialakított gyalogos átkelőhely. Ugye ez az eredeti tervek szerint ideiglenes lett volna, de kihasználtsága miatt véglegessé válik, és ez segíti az 50-es villamos felül a buszvégállomás, valamint a 42-es és az 52-es végállomásának a megközelítését, és a zebra véglegesítéséhez kapcsolódva a szakemberek június 24-től, tehát mától, szegélyépítési, közműfejlesztési és útburkolatjavítási munkákat kezdenek. Ezek ugye ideiglenes forgalmi változással járnak, ezért arra kéri a BKK az arra közlekedőket, hogy fokozottan figyeljenek, minden esetre marad. Úgyhogy van egy ilyen szerintem pozitív sztori.
Igen,
egy időben ugye az
le...
volt a divat, hogy mindent levisznek, és akkor ne zavarják az autós közlekedőket, de hát nyilván ahogy az Asztóriánál, az is megnehezítette sok mindenkinek az életét, akire akkor nem gondoltak, meg hát egyébként is sokkal nehezebb lecipelni minden babakocsit, vagy egyébként kerekesszékkel közlekedni, úgyhogy itt is megszerették az emberek.
Igen, csak ez nem minden esetben megy így a fővárosban, ugyanis van olyan, amit nem szeretnének a lakók, mégis lesz. A Palota negyedben élők nem szeretnének új kampuszt a kerületbe. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem 3 évtized után ott hagyná Pilis Csabát szerkesztői zárójel, és hát mi annak... lesz azzal a konglomerátummal?
Meg ott van egy vasútállomás is direkt, tehát az egy olyan, oda mész, és ott van egy külön egyetemi megálló.
Igen, de azzal most mi lesz ott?
Ki fog arról még oda kivándorolni?
Hát igen, zárójel bezárva. A Józsefváros önkormányzata is szívesen látná, csak nem az ikonikus 56-os épületek lebontása árán, és nem úgy, hogy éjjel-nappal terrorautók járnak a kerületben, amik akár a fél várost is megbéníthatják. A lakosság véleményét kérte a helyhatóság az új kampusszal kapcsolatban, mert szerintük a Pázmány oktatási célú ingatlanjainak bővítését és fejlesztését célzó projekt olyan nagy jelentőségű, a teljes negyed életére kiható beruházás, ami nem csak az építészeti környezetet, de a társadalmi valóságát, az ott élők mindennapjait és életminőségét is döntően meghatározza majd. Az új kampusz csak akkor fog valódi otthon lenni a Palota negyedben, ha szomszédjaival, a több ezer Palota negyedi lakossal érdemi párbeszédet folytatva jön létre, véli az önkormányzat. A nem Józsefvárosban élő kitöltők is csak annyit tudtak javítani a helyzetet, hogy az összes kitöltő közül elenyésző számban 1,1%-a többen támogatták a beruházást, mint nem támogatták. Egyébként a véleményezés április 10 és május 10-e között zajlott, és június 20-án megosztották az eredményeket. A többség nem szeretne új kampuszt a városrészbe. 43%-a nem támogatta, 44,2%-a támogatta, válaszadók 12,7%-a pedig csak részben támogatja a beruházást. Ha a Palota negyedben élők válaszait vesszük figyelembe, látható, hogy 52%-uk nem támogatja, 22%-uk részben támogatja, 26%-uk pedig támogatja a beruházást.
Fú, ez izgi. És akkor most mi a végeredmény?
Hát ez, hogy nem szeretnék, de ebben biztos vagyok, hogy ott lesz. Azt így eldöntötték, mindenen keresztül fogják vinni, és kész.
Na, volt egy érdekes sztori az Orci kertben. Mert
számoltunk róla mi is.
Igen, ugye ez a feltörekvő olimpiai sportágaknak
volt
a...
breakdance, falmászás, freestyle, BMX.
És az megvan, hogy például a finn ez a falovacskázás, ez az ott lesz.
Viccelsz.
Nem. Tehát amikor ilyen falovakkal így átugrom, na, az, hát, azt láttad,
ugye
te is.
Egy seprűnyelet a lábak közé vesz a versenyző.
Sőt, van olyan, amikor nincs is, amikor csak légló van, hanem csak úgy kell csinálni, de kókuszdió nincsen, pedig szerintem én azt mondom, hogy én engedném, hogyha párosban úgy mennének, hogy utána jön valaki kókuszdióval, és akkor ő meg így klaffol, ahogy azt kell. De hogy ez történt egyébként, de jó, elnézést, elvettem az élét az Orci kertben, ezek a feltörekvő sportágok, ezek tényleg tök vagányok voltak, és olimpiai kvalifikációs sorozatnak a budapesti állomását lehetett megnézni. Szerintem ezek nagyon menők. És nyilván változik az, hogy mi az, ami, tehát nem csak a hagyományos dolgokat lehet beengedni, miért csak azt lehetne. Neked melyik tetszik ezek közül? BMX, gördeszka, falmászás?
Ebben a sorban.
A falmászás az nagyon
nem,
menő.
A breakdance.
Breakdance is. Egyébként mindegyik nagyon jó.
Egyébként én már többször ott feledkeztem a falmászásnál. Megnéztem gördeszka versenyt is, meg ilyen BMX-eket.
És ezeket a tűzoltó versenyeket láttad? Az brutális, amikor föl kell mászni egy ilyen irgalmatlan magas fára, és a gyorsaság számít, és van, amikor meg ki kell vágni. Láttad ezeket Amerikában, meg Kanadában nagyon?
Közben?
Igen. Föl szögelnek ilyen pallókat, vagy nem szögelnek, hanem vágnak ilyen éket a fába, fölpakolják ezeket a pallókat, egyre magasabbra lépkednek rajta, és a legtetején pedig ezt a körülbelül, mit tudom én, 50 centi átmérőjű cuccot egy baltával ki kell vágni, úgyhogy egy ilyen pallón állsz.
Ja, mert nekik kell azt, mert láttam ilyet.
Az
most,
is
hogy
nagyon
mondod,
erős.
Igen.
Úgyhogy van egy csomó érdekes és jó sport, úgyhogy én abszolút támogatom ezt. Na jó, menjünk akkor tovább.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Veszőparipa, igen.
Ez az új sportág neve, veszőparipa. Nem, rossz egyébként.
Egyébként tényleg más nem is lehetne, veszőparipa. Jöjjön Talia Keys, aki Utahból származik, Salt Lake City illetőségű.
A mormonok városa.
Óriási
gondolát.
Crossover artist, mondjuk így. Nem, tehát nagyon sok olyan zenéje van, amikor a saját képére formál egy már meglévőt, magyarán feldolgozza, vagy átdolgozza, vagy magáévá teszi, ahogy egyébként Johnny Cash is tette ezt, miért ne tette volna. Úgyhogy most jön egy már ismert, jól ismert dallam Talia Keys feldolgozásában a legújabb kislemezéről.
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Hát nem túl sok jót tartalmaz az Egyensúlyintézet májusi kutatása. Ez a legújabb kutatás, a magyarok 15-20%-ának nincsenek anyagi gondjai, ez mondjuk a jó része lenne, viszont a lakosság harmada, negyede szegénynek tekinthető, ami azt jelenti, hogy körülbelül 2,5-3 millió emberről beszélünk, akik szegénynek tekinthetők. Itt van velünk az Egyensúlyintézet elemzője, Marek Bertram a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Mi volt ez a kutatás? Egy kicsit beszélj erről, hogy mi volt a módszertan, illetve mit tartalmaz egész pontosan?
A kutatásunkat tulajdonképpen 2022 év végén kezdtük el, novemberben, és negyed évente elvégeztünk egy adatfelvételt, tehát vannak idősoros adataink, viszont most ezúttal idén már csak egyetlen egy kutatásunk lesz, ez a májusi, de kiegészítettünk néhány olyan kérdéssel, amit később majd össze tudunk hasonlítani nemzetközileg. Egyébként ez egy 1000 fős reprezentatív kutatás, mit valóban május elején vettünk fel.
Mit mondanak a fő számok? Vannak úgy, hogy is mondjam, jó hírnek elkönyvelhető részei ennek. Például ez a kb. 15-20%-nak nincsenek anyagi gondjai, 45-50%-nyi válaszadóról mondható el, hogy kijön a jövedelméből, és képes kiegyensúlyozott életvitelt fenntartani. Csak ugye az a baj, hogy mindig van ez a fennmaradó rész.
Igen, szerintem kezdjük a jövedelmekkel. Most már ötödjére kérdeztük meg az embereket, hogy egyéni szinten mekkora jövedelemre van szükségük a szűkös megélhetéshez, az átlagos és a gondtalan megélhetéshez. És most azt látjuk, hogy a szűkös megélhetéshez havi nettó 250 000 forintra, az átlagos szintű megélhetéshez havi nettó 400 000 forintra, a gondtalanhoz pedig havi nettó 600 000 forintra van szüksége a magyaroknak egyéni szinten. Itt az az érdekes, hogy a legutóbbi adatfelvételünkhez képest, 23 novemberéhez képest havi nettó 50 000 forinttal több kell az átlagos szintű megélhetéshez. És ezt össze szoktuk vetni egyébként azzal, hogy a magyarok valójában mekkora jövedelemhez jutnak hozzá, és itt azt látjuk, hogy 2%-nyian vannak azok, akik nem jutnak hozzá semmiféle jövedelemhez, és egy további 43% pedig a szűkös megélhetéshez szükséges negyedmilliós összeghez sem jut hozzá. Ez ugye 45%, és van még egy további 35%, amely azt mondta, hogy a 250 000 feletti, illetve a nettó 400 000 forint közötti jövedelmi sávban helyezkedik el. Tehát tulajdonképpen a társadalom 76%-a az, amelyik az átlagos megélhetéshez szükséges összeget nem viszi haza. Ugyanakkor, hogy egy kicsit árnyaljuk a képet, azt látszik, hogy 2023 nyara óta a társadalmi jövedelmi szerkezete javult. Egy tendenciaszerű javulást látunk. Hogyha csak azt nézzük meg, hogy az átlagos megélhetéshez szükséges jövedelmi sáv felett most már 24%-nyian vannak, ez már is egy 11%-os növekvény, 100%-pontos növekvény 2023 júniusához képest.
Tehát akkor jól hallottam, hogy a háztartások kétharmadának jelent problémát a kiadások fedezése?
Ez azt jelenti, amit a magyarok úgy gondolnak. Meg szoktuk kérdezni, ugye, hogy mekkora jövedelemre van szükség is valamilyen típusú megélhetéshez, szűkös az átlagoshoz vagy gondtalanhoz. És úgy néz ki, igen, hogy a magyarok által átlagosnak vélt életszínvonalat a társadalom háromnegyedem nem képes megteremteni.
Egyébként ezek per főadatok, vagy családi összjövedelem kérdéje a hallgató?
Ezt egyéni szinten szoktuk mindig kérdezni. Tehát a kérdés úgy hangzik, hogy önnek csak egyedül személy szerint mekkora összegre lenne szüksége. Aha. A bizonyos típusú megélhetési szinthez.
És akkor még van, ugye, hogyha tovább nézegetjük, akkor azt is látjuk, hogy a magyaroknak a harmada egy 100 000 forintos váratlan kiadással nem tudna megbirkózni.
Így van, ez egészen pontosan 32%. Ez azért érdekes, mert mióta vizsgáljuk ezt a kérdést, 2022. novembere óta, ez a legmagasabb arányszám. És van még egy 39%, amely úgy nyilatkozott, hogy problémát jelentene ez a 100 000 forintos kiadás, de még meg tudná oldani a saját erejéből.
Tehát akkor ez nem kell kölcsönkérni, ugye, mert volt egy ilyen is, hogy már a körülbelül minden harmadik magyar kért anyagi segítséget családtagtól vagy barátoktól, tehát ezt a saját erőből meg tudnák még oldani.
Igen. Viszont arra felhívnám a figyelmet, hogy 23 novembere és 24 májusa között azért jóval kiszolgáltatottabbá váltak az emberek, mert azt látjuk, hogy egy 7%-pontos növekedés tapasztalható a kifejezetten kiszolgáltatott helyzetben lévő körében, és még tovább árnyalja a helyzetet, hogy ez a társadalom minden részére érvényes. Megnéztük például az aktív keresőket is. ott is 8% ponttal növekedett azok aránya, akik nem tudnak kifizetni egy ilyen hirtelen keletkező összeget. És hát ez annak fényében, hogy az elmúlt másfél-két évben mennyire inflálódott el ez az összeg, az különösen aggodalomra, különösebb aggodalomra ad okot.
Hát van számomra egy olyan, ami tényleg egészen megdöbbentő volt benne, mégpedig az, hogy a szülők harmada nem evett eleget az elmúlt két évben, hogy etetni tudja a gyermekét.
Igen, feltettünk néhány olyan kérdést is, amely azt vizsgálta, hogy milyen szorult pénzügyi helyzetbe kerültek az emberek, így felsoroltuk néhány esetőséget, és valóban azt láttuk, hogy a szülőknek, a magyar szülőknek a harmada az elmúlt két évben legalább egyszer megvonta magától az ételt annak érdekében, hogy a gyermeke enni tudjon. Itt azt látjuk, hogy 4%-nyian vannak azok, akik rendszeresen erre szorultak. Van egy 15%, amely úgy nyilatkozott, hogy többnyire, tehát általában muszáj volt ezt meghúznia, és van egy további 15%, amely ritkán nyúlt ehhez az eszközhöz.
Egyébként ez a legnagyobb aggodalom, vagy mi az, ami miatt leginkább aggódnak?
Hosszú távú aggodalmakat is. Hát azt látjuk, hogy a közeljövő tekintetében a magyarok annyira nem aggódnak. Van egy nagyjából 30%, amely kifejezetten aggódik, de 70-75%-nyal vannak azok, akik a közeljövőt tekintve többnyire magabiztosak, vagy úgy érzi, hogy érdemben nem fog változni az anyagi helyzetük, de vannak bizonyos pénzügyi kérdések, amelyeket szintén vizsgáltunk, és ott azt látjuk, hogy a társadalom túlnyomó többsége aggódik a nyugdíja miatt, és amit még látunk az, hogy a lakbérek és a jelzálók hitelek miatt aggódnak a legkevésbé, de természetesen ez csak úgy jelenthető ki abban úgy, olyan értelemben, hogy mi milyen problémákat vizsgáltunk.
Közben még kérdezi a kedves hallgató, mert nem, tehát, hogy segíts értelmezni, mert hogyha ez egy keresőre vonatkozik, akkor az hogy kell családban értelmezni, tehát hogyha két kereső van, akkor ezt így duplán kell venni ezt az összeget, tehát ez az, amit szerintem nem értenek leginkább a hallgatók.
Uh-huh. Ezt így a kutatásunkban nem tudtuk differenciálni, úgyhogy csak arról tudok nyilatkozni, hogy ilyenkor mindig az egyéni jövedelemről nyilatkoznak az emberek.
Igen, és akkor nyilván a félelmeik és a minden, amit mondanak, az pedig nyilván, hogyha családosak és úgy érzékelik továbbra is, hogy a nyugdíjuk miatt aggódnak, vagy a váratlan 100 000-es kiadás miatt, akkor az kivetíthető arra, hogy az egész család helyzetét veszélyezteti, csak úgy, mint az, hogy mondjuk a táplálék, vagy az étel megvonás például a szülők esetében, ami hát egészen megdöbbentő egy Európai Uniós országhoz képest.
Igen, de majd meglátjuk ősszel, remélhetőleg, amikor a nemzetközi adatok is kijönnek, és akkor össze tudjuk majd vetni, hogy mekkora a különbség.
Jó, hogyha részletesen valaki szeretné megvizsgálni, akkor az Egyensúly Intézet oldalát keresse fel, és akkor ott az egész kutatást el lehet olvasni, ugye?
Így van, az egyensúlyintézet.hu-n található ez meg, elolvasható, illetve egyébként felhívnám a figyelmet, hogy a szegénységgel kapcsolatban van egy szakpolitikai javaslatcsomagunk is, amely szintén elérhető és mindenki számára ingyenesen olvasható.
Köszönjük szépen az információkat, további szép napot, jó munkát nektek!
Köszönjük szépen!
Marek Bertrammal beszélgettünk, az Egyensúly Intézet elemzőjével, a legújabb, most májusban létrehozott Egyensúly Intézet szegénységkutatásról, illetve arról a szakpolitikai csomagról, amit összeállítottak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezen a helyzeten változtatni. Innen folytatjuk a Millás reggelit.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központ vezetője a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, hát sok minden jön.
Hát a forint az meglehetősen érdekes pályákat ír.
Mondjuk így, hogy gatya.
Le. Hát ehhez képest lesz hazai folyó fizetési mérleg első negyedéves egyenleg. Kíváncsian várjuk, hogy ez mit tartogat, mert talán még a forint árfolyamára is hathat ez, hiszen mindenki tudja, a szerte a világban nincs jó bőrben a magyar költségvetés.
Nincs. Szerencsére a folyófizetési mérleg, vagy így mondom, hogy a külső egyensúly az egy jó, tehát a magyar gazdaságnak a jelenlegi mutatói közül kevés olyan van, ami így megnyugtatóan alakul, és azt gondolom, hogy a külső egyensúlyra mondhatjuk ezt, hogyha így ránézünk, akkor igazából egy egyértelmű javulást látunk. Ugye, ha érdemes felidézni, hogy az energiakrízis az előtte egyensúlyban lévő külső pozíciót azt egy nagyon mély deficitben nyomta olyanba, ami hát ilyen fenntartatósági, árfolyamválságos egyéb szörnyű forgatókönyvekkel fenyegetett, ahogy visszaestek a gázárak, majd utána, hogy jött a recesszió, felmentünk lényegében így nulláig, majd enyhe pluszba. És tavaly a végi adatok, amik így idén évelején jöttek, azok ott okoztak egy kis nyugtalanságot, mert volt bennük egy ilyen nehezen megmagyarázható romlás. De igazából a sztori lényeg az, hogy az első negyed évben, és főleg így az utolsó két havi előzetes adat, tehát ez a március-április, ezek nagyon erős adatok voltak, tehát igazából azt látjuk, hogy egy érdemi pluszban van a külső egyensúly, tehát a magyar folyófizetési mérleg az valahol mondjuk így, hogy a GDP 3%-át közelített az első negyedévben, az utóbbi egy-két hónap meg ennél is jobb, és igazából ha az okait nézzük, akkor ugye nem olyan nehéz összerakni, az energiárak nagyon nem mozdultak, hát az export az elég törékeny, és igazából azt mondhatjuk, hogy valószínűleg az áll mögötte, hogy a belső kereslet még nem talált magára, tehát hogy a fogyasztás már, tehát hogy mondjuk azt, hogy a rendelkezés álló információk alapján növögett vagy stagnál, de inkább azt mondhatjuk azért, hogy enyhén nő, a beruházások viszont elég rosszul alakulnak, tehát igazából ez hajtja fölfele a folyófizetési mérleg többletét, és azért érdemes felidézni, hogy ugye amikor a múltkor ilyesmi volt, az már elég régen volt, tehát a 2015-16-os időszakról beszélünk, ugye akkor azért volt egy komoly felértékelődési nyomás is a forinton, amit az MNB próbált akkor kezelni. Ugye most ezt a nagy erősödési nyomást ezt nem látjuk, tehát azt hiszem, hogy szó szerint az hangzott-e, hogy gatya a forint?
Hát igen.
Igen, vannak ilyenek, igen, elnézést a alapvári szóhasználatért, de hát ugye a médiában van egy ilyen versengés, hogy ki milyen jelzőt tud a forintra biggyeszteni, szerintem te is találkoztál már vele, hogy...
Ez a szó, ez nekem nagyon kedves, hogy szoktam használni egyébként, de hogy így nem mertem volna én a rádióban bemondani, de valóban, tehát hogy nem ahogy, hogy is mondjam, tehát ugye a deviza versenynek most nem az éllovasa a forint, és igazából ezt ugye nehéz is összetenni, tehát hogy ugye azt látjuk, hogy azért van egy komoly többlet, amikor az évelején kijöttek a viszonylag rossz évvégi gatyát, nem mondjak, számok, akkor meg is ütötték rá a forintot, tehát érdekes, hogy most ezekre a pozitív hírekre nem reagál. És hát ez a kérdés, hogy ennek mi az oka, mert nyilván tudjuk, hogy az erős dollárt azt nem szereti a forint, hogy van gond a hazai költségvetéssel, ugye kicsit aggódunk mindig, amikor a hitelminősítők döntenek, a növekedés nem akar elindulni, de azért mégis az a helyzet, hogy egy ilyen folyófizetési mérleg többletnek már csak a devizapéci egyensúlyon keresztül is kéne hatni a forintra.
Hát igen, aztán lehet, hogy ilyen szezonális, ugye ez ilyen érdekes, hogyha szerintem össze kéne rakni egy ilyen historikus adatsort, mert ez a nyár elejé sztori, ez mindig így meg. Most az utóbbi években legalábbis emlékeim szerint ilyen, viszont a fogyasztásra visszatérnék egy picit, ugye kijött a Eurostatnak ez a GDP fogyasztási és fogyasztási adatok sora, és hát itt ugye azt lehet látni, hogy gyakorlatilag még Bulgária is megelőzött minket az egyfőre jutó fogyasztási listán.
Hát én igazából tehát annyit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy azt, ugye, tehát ezek a PPP, tehát az egyik dolog az, hogy a trend egyértelmű, tehát Magyarország a régióban lemaradóban van, a gazdasági fejlettséget tekintve, tehát hogy amikor növünk, akkor nagyjából tartjuk a régióval a lépést, amikor meg baj van, akkor nálunk nagyobb a visszaesés, tehát aha, ez teljesen egyértelmű. Ugye ezen belül azért van egy olyan, hogy nálunk a beruházás vezérelt modell ment, tehát nyilván ilyenkor a fogyasztás kevesebbet nőtt, de hogy meg a PPP-nek azért vannak ilyen összehasonlításbeli problémái, de maradjunk, a trend egyértelmű, tehát azt látjuk, hogy Magyarország lemaradóban van a régiós országokhoz képest, és ugye Bulgáriában viszonylag, tehát hogy ott ez egy mediterrán ország, nem használ gázt, a turizmus, az turisztikai kereslet tök erős, tehát igazából azért, ha ezeket nézzük, akkor az, hogy a gap tavaly szűkült, az nem meglepő, mert ugye ezek az ilyen kelet-közép-európai feldolgozóipar vezérelt országok azok rosszabbul teljesítettek, mint a mediterránok minden szempontból, de hogy nyilván ez kellemetlen azért, tehát hogy ezt így kérdésként fölmerül az emberben, hogy igazából itt ennek a középtávú, tehát a kilátásokat hogyan érinti ez. Azt hiszem, én ennyit tudok elhozni.
Jó, figyelj, még egy érdekes van itt a felkészítő anyagban, olvasom, hogy továbbra is figyelmet érdemel a tévedések és kihagyások egyenlege.
Igen.
Na ez micsoda? Mert ezzel még nem találkoztam hosszú rögös pályafutásom alatt.
Ugye az ilyen számbirizgálóknak az egyik kedve, tehát aki a folyó mérleggel foglalkozik, az szokta nézni, ez a tévedés, a kihagyások egyenlege, ezt igazából úgy kell elképzelni, hogy a hazai gazdaságnak a külső egyensúlyát az két oldalról lehet összerakni, ugye az egyik az, hogy megnézzük, hogy tehát a folyótételek, export, import, stb. És akkor igazából a kicsit olyan, mintha az a legegyszerűbb, hogyha a háztartásnak ugye azt, hogy igazából mi történik, azt két oldalról raknánk össze, hogy a jövedelem, fogyasztás, mi az, ami beruházunk, és mi az, ami végül ilyen pénzügyi megtakarításként képződik. Ugye ezt meg lehet arról az oldalról nézni tényleg, hogy akkor a bejövő jövedelmekből kivonjuk a költéseket, és akkor ugye azt gondoljuk, hogyha ha 100-ból 80-at nem költöttünk el, akkor 20-hoz bemegy a pénzügyi vagyonba, a másiknak ugye egyszerűbb, hogy megnézzük a számla egyenlegeket, abból megnézzük, hogy mi az, ami átértékelődés, tehát mondjuk ha tele voltunk Nvidia-val, és akkor ugye azzal korrigáljuk a pénzügyi vagyon átértékelődésével, meg még egy-két trükkel, de az a lényeg, hogy megnézzük azt, hogy mi az, amivel valóban nőtt a megtakarításunk, és a kettőt összehasonlítjuk, és hogyha ha a kettő között van különbség, mert mondjuk így, tehát hogy akkor azt jelenti, hogy ott valami nem stimmel, és a folyó mérlegben ez a tévedések és kihagyások egyenlege, ugye ez a alulról és felülről összerakott külső egyensúly, és igazából ha ez eltér, akkor ez jelentheti azt, hogy valami nem stimmel mondjuk a külkereskedelmi mérleg, a tőke mérleg körül, tehát ami mondjuk inkább ilyen folyótételekhez kötődik, vagy valamit nem tudunk jól megszámolni a pénzügyi vagyonoknál. Tehát nyilván az, hogyha az ember azt gondolja, hogy 20-at megtakarított, de valójában a pénzügyi vagyon abban a hónapban 50-nel csökkent, akkor az azt jelenti, hogy valami nem stimmel a kréta körül. És itt igazából erről van szó, tehát a hazai gazdaságban a folyómérleg többlete, illetve a tőkemérleg többlete az nem jól magyarázza azt, hogy a külfölddel szembeni tartozás és követelés állományunk az hogyan mozog. Tehát úgy tűnik, mintha vagy magasabb lenne a folyófizetési mérleg hiányunk, mint ami a statisztikákban szerepel, vagy pedig valamiért a külfölddel szembeni pozíciónkat nem jól számoljuk el, mert vagy kevesebb a képződő adósságunk, vagy több a külfölddel szembeni eszközünk, és ez egy nagyon régi sztori. Régen azt gondoltuk sok, mondjuk 10 évvel ezelőtt, hogy ez főleg esetleg ilyen nem látott import lehet. Most azért erős a gyanúper, hogy esetleg ez ilyen radar alatti tőke kiáramlás lehet. Ugye és hogy hát igazából ez az, ami figyelmet érdemel, mert hogy ugye ennek az egyenlege az erősen negatív, és igazából, ha hozzáadjuk a folyómérlekhez, meg a tőkemérlekhez, akkor azért a többletet azt érdemben csökkenti.
Na már ezt is értjük akkor, és akkor még az Egyesült Államokra,
igen, bár ugye ott már szűkebb az időkeretünk, de van egy pár érdekes adat, ugye fogyasztási kiadások indexe jön ki, ami tényleg fontos az amerikai GDP tekintetében, talán az, meg hát ugye a háztartásokkal kapcsolatos makroadatok, bevételek és a többi fogyasztás ott is.
Igen, tehát hogy az USA-nál ugye a következő térre érdemes figyelni, hogy tavaly tök egyértelmű volt a kép, gyors növekedés, csökkenő, de a vártnál nagyobb inflációs nyomás, ugye ez az, ami körvonalazódott az USA-ra. És a főleg itt az év elején ugye elég kellemetlen hírek jöttek, ugye a rövid bázisú, tehát nem az év per év, hanem ilyen hó per hó évesített inflációs mutatók elkezdtek nem konvergálni a célhoz, hanem távolodni tőle, tehát hogy volt itt az év elején egy elég nagy katyvasz, ugye erre az, amire emlékszünk, hogy ez az, amikor az amerikai 10 éves hozam először tavaly ősszel felment 5-re, aztán lejött 3-9-re, és igen, akkor már amikor kezdett mindenki megnyugodni, akkor elindultunk fölfele, és ugye a 6-7 kamatvágásból végül is 1-2 maradt beár az a hozamgörbébe, és ez volt az, amikor a Fed ugye úgy elkezdte mondani azt, hogy itt azért probléma van még. És igazából azóta elkezdtek jönni egyrészt a konjunktúrát tekintve vegyes adatok, tehát hogy elég sok olyan adat jött ki, ami arra utal, hogy az amerikai gazdaság hosszú idő után elkezdett érdemben lassulni és hűlni. A másik pedig, hogy az inflációs mutatók rövid bázison megint elkezdtek konvergálni vissza az inflációs célhoz, és igazából ugye a most kijövő, tehát ez az elég kacifántos neve van, ez a lakossági fogyasztási kiadások magárindexe, amit érdemes nézni, ez lényegében a Fed kedvenc inflációs mutatója. Ennek több oka van, egyrészt a gyakrabban újrasúlyozzák, kisebb benne, tehát ugye ez a teljes lakosságot tükrözi, nem csak a városit, és ugye benne van az, hogy a egyébként ilyen szempontból az ingatlanhoz kapcsolódó költségeknek a súlya az alacsonyabb benne, tehát igazából ezt a mutatót érdemes nézni, és ez ugye, ha teljesül az, hogy a havi mutatója lejön 0-1-re, akkor az azt jelenti, hogy az egy olyan adat, ami konzisztens évesítve a Fednek az inflációs céljával, tehát ez megnyugtathatja a piacot. Egyébként olyan szempontból is fontos az adat, hogyha ránézünk mondjuk a hosszú kötvényhozamokra, akkor megint visszajöttünk erre a 4.25-4.3 közötti szintre, ami tavaly ősszel a kitörés volt, tehát egy lélektani, vagy így mondom, hogy technikai szempontból szerintünk ez egy fontos szint. Tehát igazából, ha itt egy jó adat jön, akkor igazából mondhatjuk azt, hogy a Fed elkezdheti felkészíteni a piacot arra, hogy itt csökkenhetnek a kamatok. Tehát, hogy igazából amit kell nézni, hogy a kijövő makroadatok, tehát a ügy összességében nem csak a mostani hetiek, azok alátámasztják egy ilyen hűlő gazdaságnak a képét, és ha ehhez is, tehát hogy ilyen célhoz közelítő inflációs értékek jönnek, akkor az azt jelenti igazából, hogy ez a nagy inflációs pánikes csökkenhet, és akkor a érdemben egyensúly feletti rövid kamatok az USA-ban is elkezdhetnek csökkenni. Ugye idénre a piac most megint két csökkentést áraz, és az még, tehát ugye utána egy fokozatosan 25 végéig jöhet le a kamatszint, mondjuk 4-4,5%-ig, ugye ez van a piaci árazásban, és hogy itt azt gondolom, hogy ez egy kicsi, tehát hogy ez ilyen a kötvénypiacon, ami elég sokat szenvedett mondjuk a 2020 vége óta, ez hozhat egy legalább kisebb mértékű hozamcsökkenést is.
Igen, érdekes lesz akkor a következő időszak az Egyesült Államokban, és nyilván még ugye befolyásolja ezt a választásoknak a hajrája, meg a kimenetele, amiről beszélünk, hogy a Fed is egy kicsit máshogy és óvatosabban lépked, de nyilván ez az, ami fő meghatározó mozgató rugó a cselekedetek mögött. Oké, nagyon szépen köszönjük, Gergő, izgalmas volt, főleg a folyófizetési rész a magyar mutatókkal, meg egy kis prognózissal. Jó munkát nektek, szép napot!
Szép hetet mindenkinek, sziasztok!
Tardos Gergellyel beszélgettünk, ő az OTP elemzési központ vezetője.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
Na itt van Czoller Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal.
Mindenféle mással vagyunk elfoglalva, mint a műsorral.
Pletyózunk.
Pletyózunk, ez igen, az.
Hát ez is kell, az jól mozgatja van, az emberi társadalmat. Hát
valami
Harari szerint az vitte előre az egészet. Baleset a Lányványosi híd Pesti oldalon, a budai Budáról átjövő oldalon, 2-3 sáv foglalt, brutál sor már a Szerémin is, írja Kókusz hallgató.
Köszönjük szépen,
az információkat, úgyhogy ráirányította a figyelmet.
Hobby horsing.
Az melyik? Az a...
Az a finn cucca, hobby horsing, amikor lovak nélkül csinálják. Igen. És egyébként,
ha
elvonatkoztatunk tőle...
Ha van magyar szakágazat, azonnal keressük meg.
De figyelj!
És emeljük be a műsorba.
Ha elvonatkoztatunk attól, hogy ez mekkora poén...
Ez nem poén.
Ha elvonatkoztatunk, akkor látod, hogy tényleg egész komoly ugrásokat kell produkálni, meg minden, tehát így fizikai teljesítmény van.
Ja, akadálypályán kell menni
is
műlóval.
Van, igen, nincs műló. Van, amikor nincs műló
se. Seprűnyél.
Van, amikor van seprűnyél, van, amikor csak így a kezükkel imitálják, de mondom, tehát én azt gondolom, hogy ráfér egy kis humor az emberiségre, mögé kell egy kókuszos embert rakni, hogy
csináljuk akkor
boszorkány
repülést.
Nagyon jó.
Szintén ugyanilyen eszközökkel. Uh-huh.
Nagyon jó. Nagyon jó.
Vagy biztos van Quidditch meccs is.
Quidditch, az tuti, hogy
biztos
van, így van.
Hidd el, hogy szervezik
valamit. Nem levegőben.
Hát ezt úgy kell csinálni, hogy egy tükröt kell a lábadhoz rakni, és úgy nézzen, tudod, hogy a lábad közé, és akkor úgy néz ki, mint a tényleg repülnél.
Nem akarom, Endre, légy szíves,
nem
híreket,
alulra,
légy szíves.
Nem láttatok,
Endre,
még ilyet?
Nem tudsz kikeveredni belőle, légy szíves.
Rossz az, aki rosszra gondol.
Nem akarok erről hallani.
És tényleg ilyenekkel vagyok körülvéve ebben a stúdióban. Borzalom.